hét hírei.
Székely Ervin
és Benedek Csilla műsora. Jó napot, jó vételt kívánok! Ma új rovatot avatunk a hét hírei címmel. Sokszor érezzük úgy, hogy bizonyos hírek bővebb magyarázatot, háttérinformációkat igényelnek. Jó lenne többet megtudni arról, hogy mi van egy-egy hír mögött. Nos, a ma induló rovatunk épp ezt kínálja fel. Magyarázatokkal, az összefüggések megvilágításával szolgálunk, ha tudunk mi magunk, ha pedig nem, akkor megkérdezzük a szakembereket. Persze mindez nem lesz nagyon és mindig komoly. Fontos és kevésbé, mi több kimondottan vicces híreket is kommentálunk, és közben természetesen zenét is hallgatunk, mai adásunk zenei anyagát az LGT együttes dalaiból válogattuk.
A szerelem bölcsönében voltam 100 évet talán, hiába költem a követ neked, nem gondolt rám. Szerelem bölcsönében voltam 100 évet talán, megölte bennem a józan és ez büntetendő ám. Ne ronts el, ne ronts el, ne ronts el. Ne vidd el, ne vidd el, az arcot ne vidd el.
A tanügyminisztérium nyilvános vitára bocsátotta a következő évre érvényes kerettantervet. Ennek értelmében a jövőben már nem lenne kötelező a latin tanítása. A szülők és a tanárok január 22-éig választhatnak három változat közül, és lehetőségük van arra is, hogy a tananyagból kikerüljön a latin nyelv. Jelenleg a nyolcadikosok heti egy órában tanulnak latint.
A kérdés komoly vitát generált egyes internetes fórumokon. Sokan támogatták a tanügyminisztérium kezdeményezését, mások viszont úgy vélik, hogy a latin, bár holt nyelv, az egyetemes kultúra része. Tulajdonképpen humán műveltség nem képzelhető el Tacitus versei vagy Gaius törvény magyarázatai nélkül. Mi az igazság? Erről kérdeztük Pető Csilla tanfelügyelőt, volt parlamenti képviselőt.
Igen, köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom a véleményemet ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Tehát úgy, ahogy a szerkesztő úr is mondotta, megjelent a tanügyminisztérium honlapján az a háromféle variáns a gimnázium oktatásnak a kerettanterve, amely közvitára van bocsájtva január 4-e és 22-e között. Nagyon nagy felelősség hárul a pedagógus társadalomra olyan szempontból, hogy meg kellene nézzék, alaposan kellene tanulmányozzák ezt a háromféle variánst, a háromféle kerettantervet, hogy megfelelő véleményt formáljanak ezzel kapcsolatosan. Én is olvastam a különböző véleményeket, a szócsatákat, elolvastam az erre vonatkozó mindhárom variánst, és egy érdekes dolog jelenik meg. Tehát nem igaz, hogy eltűnik a 8. osztályból a latin óra, de átemeli a liceumi, a középiskolai oktatásba. Tehát pontosan így van megfogalmazva, hogy se va realiza transferul studiului limbi latine la liceu. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a szempontot nyomon kövessük, hogy akkor, amikor megjelenik a liceumoknak a kerettanterve, akkor a latin órákat jelenjenek meg. Na most, mivel a gimnáziumi kerettantervekről van szó, hát abból a szempontból, hogyha valóban megvalósulna a latin órák átemelése a középiskolai oktatásba, én ezt nagyon helyesnek találnám, mert úgy gondolom, hogy sokkal érettebb egy középiskolai tanuló arra vonatkozóan, hogy megértse, hogy mennyire fontos a latin nyelvnek a tanulmányozása. Mert nem mindig szerencsés a helyzet a gimnáziumi oktatásban a latin tanítással, mert a gyakorlatban, ha utána nézünk, sajnos nagyon sok esetben az történt, hogy a latin órákat román órákként tartották, illetve nagyon sokszor latin órán román nyelv és irodalom felkészítőket tartottak a 8. osztályosoknak.
Igen, tehát nem arról van szó, hogy eltűnne a latin tanítása, hanem egy más korosztály, a középiskolai
korosztály
fogja tanulni.
Pontosan, és nagyon csodálkozom, szerkesztő úr, azon a tényen, hogy azok, akik kommentálták ezt a dolgot, ezt nem olvasták, és nem vették észre, mert ott világosan le van írva, hogy átemeli a liceumi kerettantervbe. Tehát itt ez a nagyon fontos feladat nyomon követni, hogyha lezárul ez a folyamat, akkor igenis a 9., 10. osztályos kerettantervbe megjelenjen a latin nyelvnek a tanítása.
Nagyon köszönöm a felvilágosítást, azt hiszem, hogy ezzel mindkét tábor kedélyei megnyugodhatnak, tehát azok is, akik ellenzik, azok is, akik támogatják a latin tanítását. Köszönöm a tanfelügyelő asszonynak a tájékoztatást.
Én is köszönöm a megkeresést.
Embertelen dal!
4 év börtönre ítélte nem jogerősen befolyással történő üzérkedésért a konstancai ügyészség Traian Băsescu volt államfő öccsét, Mircea Băsescut. Ugyanabban az ügyben 3 év szabadságvesztésre ítélték Marian Căpățână üzletembert is. Mircea Băsescu esetében a kiszabható legnagyobb büntetést, 7 év börtönt kért az ügyész. Emellett kérték 250 000 euró elkobzását is a volt államfő öccsétől. Az ügyészek szerint az államfőöccse az üzletember közvetítésével 250 000 eurót kapott a Bercea Mondial néven ismert alvilági figura fiától, akinek megígérte, hogy közben jár a bíróságon az apja elleni ítélet enyhítése érdekében.
Elgondolkodtam azon, hogy vajon addig, amíg Traian Băsescu hivatalban lévő államfő volt, elképzelhető lett volna egy ilyen bírósági ítélet? Egyáltalán milyen szerepet játszik az igazságszolgáltatás a közéletben, mennyire lépi túl, ha egyáltalán túllépi, alkotmányos státusát? Az elkövetkező percekben a téma egyik legilletékesebb szakemberével, Frunda Györggyel beszélgetek.
Nem tudok véleményt mondani a Mircea Băsescu ügyéről, mert nem ismerem a dossziét, nem ismerem az iratcsomót. De elven az a tény, hogy egy volt államfőnök testvérét felelősségre vonják, azután, hogy tévében nyilvánvalóan bebizonyosodott, hogy megvesztegették. Ez egy pozitív dolog. Ez azt bizonyítja, hogy Romániában az igazságszolgáltatás az határozottan saját útját követi, és olyan esetekben is, amikor szenátorok, miniszterek, képviselők, államelnökhöz közel álló személyek vádolva vannak, az igazságügy teszi a dolgát. Ez így rendben is van. Amit úgy érzek, hogy problémát okoz hazánkban, Romániában, az, hogy annak ellenére, hogy az alkotmány kimondja a 3 hatalmi ágnak egyenrangúságát és egymás iránti ellenőrzését, utolsó években annak vagyunk tanúi és részesei, hogy az igazságszolgáltatás felülkerekedett, erősebb, mint a másik két hatalom. Egy félelembe, általános félelembe tartja a társadalmat, és itt nem a bírákra gondolok, hanem az ügyészségre, a nyomozószervekre, a lehallgató hivatalokra, rendőrökre, s így tovább. Miért mondom ezt? Egyértelmű mindenki számára, hogy egy egészséges társadalomban a korruptakat, a tolvajokat, a csalókat börtönbe kell helyezni, és ez rendben is van. Az viszont már kevésbé van rendben, hogy Romániában nyilvánosságra hozott adatok szerint több mint 7 millió telefont hallgatnak le. Tehát a Romániában élő embereknek több mint egy harmadát lehallgatják, és bármikor utána ezt a lehallgatást fel lehet használni egy bűnügyi dosszárba. Mi több, akkor, amikor elindul a bűnügyi dosszié, akkor legtöbbször ollozva telefonbeszélgetés részletekkel akarják bebizonyítani, vagy alátámasztani a megfogalmazott vádat. És akkor azt látjuk, hogy ismert vagy kevésbé ismert személyiségeket behívnak az ügyészségre, a korrupció ellenes ügyészségre, híres DNA-ra, ahonnan megbilincselve hozzák ki, és mint a falkának odadobott hullát, az embert kiviszik az újságírók közé, ahol megalázzák, teljesen kicsinálják emberileg, politikailag már el is van ítélve vége a karrierjének, és aztán majd hosszú idő múlva valamikor meg lesz a bírósági ítélet is. Azt hiszem, hogy jogállamban, amelynek amellett, hogy ítéljék el a bűnösöket, az is alapelve, hogy minden állampolgárnak alapvető joga, hogy biztonságban és nyugodtságban éljen, ne félelembe. Azt hiszem, hogy szabályozni kell ezeket a dolgokat is. Tudnélik, nemzetközi egyezmények előírják, és több ország, Európai Uniós ország perrendtartása külön törvény előírja, hogy attól a perctől kezdve, mikor egy ügyész vagy bíró elrendeli az előzetes letartóztatást, vagy magát a letartóztatást, az államnak kötelessége van a gyanúsítottal vagy a vádlottal szemben. Nem lehet kivinni közterületre és meghurcolni, lejáratni, meggyalázni mindenki előtt, hanem az ügyészség, a nyomozószerv kötelessége, hogy az intézet udvarán belül egy autóba betegye, és úgy vigye el onnan a letartóztatási helyre. Mert nyilvánvaló, hogy az az ember, akit oda kivisznek, akit megsértenek, akit megfélemlítenek. Másképp válaszol az ügyész kérdésére, mintha egy át tudná gondolni a dolgait. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, és valószínűleg tartom, hogy olyan emberek, akik emiatt panaszkodtak Strasbourgi Emberjogi Bíróságon, meg is fogják nyerni ezeket a pereket. Úgyhogy én azt hiszem, hogy Romániában új törvényt kell hozni, amely ezeket a jelenségeket szabályozza.
Tehát egy új eljárásjogi szabályozásra lenne szükség a büntetőügyek esetében?
Igen, mivel ez nincs szabályozva, szabályozni kéne az nemzetközi egyezmények alapján, hogy az az ember, akit előzetes letartóztatásban vagy letartóztatásba helyeztek, azt nem szabad attól a pillanattól kezdve, hogy az ügyész ezt kimondta, nem szabad megbilincselve kivinni közterületre, hanem az intézmény udvará belül be kell tenni rendőrségi autóba, és úgy kell elvinni a fogdába, a letartóztató helyre, és onnan visszahozni az ügyészségre mindaddig, ameddig ez az állapot tart. Épp úgy, ahogy ez szabályozva van, azok esetében, akik már végleg le vannak tartóztatva, akik ellen a bíróság mondja ki a letartóztatást, azt már nem viszik ki az utcára, igaz, látjuk a tévében is, hanem autóval viszik be a bíróságra, lehet az akár csak a legfelsőbb bíróság udvarára is, és onnan viszik be és hozzák ki a tárgyalóteremből. Ezt szabályozni kell egy embernek, akkor is, ha bűnt követett el, akkor is, ha vádlott, akkor is, ha végleg el van ítélve egy elkövetett bűncselekményért. Vannak adott jogai, amit tiszteletbe kell tartani. A méltósághoz való jog, a saját személyéhez és reputációhoz való jog, az megmarad akkor is, ha el vagy ítélve. Felelsz a bűncselekményedért, el vagy ítélve, letöltöd a bűncselekményedet. Nem azt jelenti, ha elítéltek, hogy téged meg lehet sérteni, vagy akármit lehet feletteni.
Frunda György, köszönöm a tájékoztatást.
És ötkor kelsz, ötjöksz villamoson, és éjjel tanulsz, és fáj a szemed, s a fáradtságtól a könnyed kicsordul. Adj egy percet nekem az életedből. Sokkal szebb, ami csak a tiéd, oh, oh, oh.
most figyelj rám! Adj egy percet nekem az életedből!
Az amerikai Journal of the American Heart Association nevű orvosi folyóiratban közölt tanulmány szerint napi egy avokádó elfogyasztása megvéd az úgynevezett rossz koleszterintől. A szakemberek szerint az avokádó a telített zsírsavakat cisz vagy transzterítetlen zsírsavakká alakítja. Ezért ajánlott, hogy a túlsúlyos emberek napi legalább egy avokádót egyenek. Ezáltal ellenőrzésük alatt tudják tartani a koleszterin szintjüket.
Szinte találomra választottam ki ezt a hírt, amely még a szolidabbak közé tartozik, és némiképp hitelesíti, hogy megjelöli a forrást, továbbá a Radar hírügynökség honlapján jelent meg, ez pedig egy komoly cég, amelyik ellenőrzi a közreadott információit. De könnyűszerrel idézhettem volna olyat, amelyik a gyömbért, a fokhagymát, a mézet, a diót vagy a mogyorót kiáltja ki univerzális csodaszernek, amelyik meggyógyít a rákból, kinöveszti elhullott hajunkat, s talán még a férfiasságát is megacélozza annak, akinek épp erre van szüksége. Szóval azt gondolom, hogy legyünk nagyon körültekintőek, az úton útfélen megtalálható természetgyógyászokkal és kuruzslókkal szemben. Ők semmiképp sem helyettesíthetik az orvosi vizsgálatokat.
Én a szívemet adtam neked, és az árából vettünk egy labdát, és mi együtt játszottunk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Én a zenémet adtam neked, de az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk. Az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokott. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokott.
Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok. Az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokott. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokott.
Én a pénzemet adtam neked, de a pénzemért nem kaptunk semmit, és mi együtt néztük a kirakatot. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok.
Én a fülemet adtam neked, de te hallottál valamit rólam, és mi nem beszélgettünk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
A KDNP ifjúsági tagozata egy vitaest keretében tárgyalná a 30 év felettiek körében bevezethető szingliadót, valamint azt, hogy az állami szférában vezető pozíció betöltéséhez kötelezővé tegyék-e a nők számára a 3 gyermek vállalását, derült ki egy Facebook posztból.
Mindenképpen meghökkentő felvetésről Parászka Boróka újságírót kérdeztem meg, a hangfelvétel minősége sajnos nem tökéletes, ezért hallgatóinktól elnézést kérünk.
Jézus, törvénynek a megszavazása semmiképpen sem. Tehát annyira abszurd ez a felvetés, hogy nem is tudom elképzelni jogszabályként, mert olyan típusú szabadságjogokat sért, amiket én szerintem alkotmányos keretek között nehéz korlátozni, tehát kikérdezik a maga életéről, arról, hogy milyen típusú életet él, ahol ezt évtizedeken keresztül gyakorolták egy ehhez hasonló szintet, és ez ki. Ugye ott ellentétes előjelű volt, a népszaporulat megakadályozása érdekében egykézésre kényszerítették a kínai állampolgárokat, és ez működött is, csökkent a népszaporulat, mára ez megszűnt, és ma már felvették nemzetközi emberjogvédő szervezetek is, hogy itt olyan súlyos emberi jogok sérülnek, hogy a kínai államtérítésre kötelezhető, és lehetetlen, hogy beindul egy ilyen folyamat. Tehát, hogy én, ha el akar indulni az elkínai kínaiodás útján, és az antidemokratizálódás útján, akkor nyilván szülnek egy ilyen jogszabály, de ennek egy kicsi a valószínűsége. Egy súlyos társadalom történeti, szociológiai alapja az, hogy a magyar népesség évtizedek óta még a rendszerváltást megelőzte, csökken. A népesség fogyást semmilyen eszközzel nem tudta sem a Kádár megakadályozni, sem a rendszerváltás utáni kormányok. De hogy ezt egyáltalán meg lehet-e is, hogy milyen eszközökkel, azt nem tudom. Az biztos, hogy nem egy ilyen kényszerszülésekkel, kikényszerített szülésekkel, vagy a gyermektelen családszülésével.
Igen, hát ugyanakkor itt sejtem, hogy ennek a törvénytervezetnek az indokai között valami olyasmi szerepel, miszerint a KDNP értelmezésében az, aki nem vállal gyereket, hát az egoista, esetleg nem is igazi hazafi, talán nem is magyar.
Én nem akarom kitalálni, hogy mi van a KDNP fejében, meg nem is találhatnám ki, vagy a politikusainak a fejében, de át kell gondolni, ugye, hogy működik egy társadalombiztosítási rendszer, nyugdíjrendszer, és egyáltalán egy egész államközösség, állampolgári közösség. Ebben bizony, hogyha nincs, aki aktívan termeljen, dolgozzon, és nagy több a kiadás, akkor előbb-utóbb csőd helyzet áll be. Tehát ez egy racionális helyzet, csak hogy ezt nem úgy tudni, hogy akkor itt termelünk embereket, szülésre kényszerítünk embereket, mint hogy nem lehet eltitkolni azt a valós tény sem, hogy a népességfogyás azért annyira súlyos a demográfiai trendeken túl, mert hatalmas az elvándorlás Magyarországról, mert Magyarország hallani sem akar egy barátságosabb menekült politikáról, bevándorlási politikáról, és ezek mind összeadódnak, aminek a non plus ultrája az, hogy a magyar kormánypárt az ilyen látszat intézkedéssel próbálja ezt az egész problémahalmazt megoldani. Hát ez nem a kordiuszi átvágása, ez egy poén, egy vicc, egy nagyon keserű politikai vicc.
Parászka Buróka, köszönöm a választ.
Ez volt a Hét híreinek első adása. Székely Ervin és Benedek Csilla megköszönök figyelmüket, a viszonthallásra.
Se tudom még, kezét se fogom.